testvéreim, Istennek szent igéje, amelynek alapján szólni kívánok hozzátok, megírva található Máté evangélium a 4. részének a 11. versében. Ekkor elhagyja őt az ördög, és imé angyalok jövének hozzá, és szolgálnak vala néki. Foglaljon helyet a gyülekezet. Nagy szeretettel köszöntelek kedves mindjártokat. Kedves testvéreim, én erről a bibliai ige szakaszról már szóltam közöttetek. Ám a mai alkalommal egy más szemszögből, illetve más nézőpontból próbálom elmondani mind azokat ezekből az igékből, amit Isten a szívemre helyezett. De nem árt, hogyha visszatekintünk a korábbi ige magyarázatra, amelyben részletesen szóltam azokról a kísértésekről, amelyeket úgy is felfoghatunk, úgy is nevezhetnénk, hogy ma is és minden korban az embernek, mint egyénnek, vagy mint közösségnek a fő kísértési területei voltak. De nézzük meg először a bőtnek a lényegét. Mi a bőtnek a célja? A bőtel nem csak a bibliai szentírásban találkozunk, hanem minden vallásrendszerben jelen volt és jelen van az egész emberiség életében. És a bőtnek a lényege az, függetlenül attól, hogy milyen gyakorlati formái vannak, de a lényege az, hogy közel kerülni, vagy közelebb kerülni Istenhez. Az, hogy elindulni egy bizonyos lelki fejlődés útján, és a lelki fejlődés útján lépésről lépésre újabb és újabb lehetőségek tárulnak fel az ember előtt, amelyek arra mutatnak, hogy nem pusztán biológiai lények vagyunk, hanem olyan értelemben szellemi és lelki lények is, ami az emberre jellemző. Tudni illik, hogy két világ határára állított oda bennünket Isten, a láthatatlan és a látható világ határára, és ebből a láthatatlan isteni világból kell erőt merítenünk ahhoz, hogy urrá tudjunk válni mindennapi életünk körülményei felett, és urrá tudjunk válni az anyagi világ felett. Tehát a bőtnek ez a célja, ez a rendeltetése, közelebb és közelebb kerülni Istenhez. És van ebben, illetve vannak benne bizonyos fokozatok, és a legvégső benne tulajdonképpen egyfajta beavattatás, egyfajta olyan lelki minőségi változás, amely látható és kitapintható módon szinte, de egészen más élethelyzetbe vezeti az embert. Mi egyszerűen így szólunk róla, hogy egyfajta megtérés, Istenhez fordulás. De a keresztény élet gyakorlatában is jelen van ez, és Jézusnak az emberségéhez, a tökéletes emberségéhez is hozzá tartozott, hogy gyakorolta a bőtöt, és különösképpen ez volt egy olyan élet meghatározó, vagy a további életpályát meghatározó bőt, amely utána következik. De a múltkor, vagy több alkalommal említettem, hogy érdekes módon az evangéliumokban egyelőre csak Lukásnál van szó egy olyan kis történetről, epizódról, amikor Jézus 12 éves korában megjelenik a jeruzsálemi templomba egy ünnepi alkalommal, aztán visszamarad a szüleitől, és 3 napi járóföldre mennek már el, és akkor veszik észre, hogy nincs a úti csapatban, és visszamennek érte, és ott találják a főpapok társaságában, akik csodálkoznak, ámulnak rajta, hogy honnan van ebben a gyermekben ekkora bölcsesség. Aztán egy nagy időkihagyás, nagy intervallum, majd tulajdonképpen ezzel kezdődnek el a lényeges események a megkísértés történetével, mert itt a megkísértés történetében mondhatnánk egy olyan vizsgán megy át a mi Urunk, egy olyan élethelyzeten, ami aztán a későbbiekben ezzel jellemezhető, hogy isteni erők kezdenek el munkálkodni benne. Isteni erők munkálkodnak, és ezek az isteni erők, így is értelmezhetők, így írja le Máté, hogy és akkor angyalok szolgáltak neki. Eltávozott tőle Sátán, és angyalok szolgáltak neki. Nos, hogy mennyire így volt ez, ez világos előttünk, hiszen attól kezdve gyűjt maga köré tanítványokat. Tehát korábban nem tudott volna megszólítani embereket. Ilyen értelemben. És ettől kezdve kezdenek el munkálkodni benne, hogy csoda tévő előtt. Ettől kezdve gyógyítja a betegeket, a betegségeknek, gyengeségeknek, emberi nyomorúságoknak, legyenek azok akár biológiai, fizikális vagy lelki nyomorúságok, de mindenféle fajtáját gyógyítja. Tehát olyan lelki minőséget mutat fel, amely lelki minőségben egészen másfajta erők munkálkodnak, mint úgy általában a mindennapi életben. Ez mutatja, hogy végeredményben rajta keresztül ezek után az ember számára is kinyílnak ezek a fajta kapuk. Adatnak az ember számára is ezek a fajta lehetőségek, amelyeket itt Jézus felmutat, és amelyekre nézve majd későbbiekben azok gyakorlására a tanítványokat is felhatalmazza. És így ennek kapcsán beszélhetünk arról, amit röviden így lehetne megfogalmazni, hogy a hívő jelenlétnek az áldásai. A Bibliában számos alkalommal találkozunk ezzel a fajta jelenséggel, akár a proféták elhívását nézzük, hogy, vagy bármilyen nagy eseményt, ami megfordítja a dolgoknak a menetét, vagy akár történelmet kezd el formálni, találkozunk ezekkel az eseményekkel. Tehát az Istennel való találkozás és Isten mellett maradás, a lélek vezetése, a lélek uralma vagy hatalma alatt maradásnak jelei vannak, és hatalmasan munkálkodik egyének életében, éppen úgy, mint kisebb vagy nagyobb közösségek életében, sőt, sok esetben történelem menetét meghatározó tényezővé válik. Nézzünk meg néhány ilyet a Szentírásban. Gondoljuk Noéra. Noéról feljegyzi a Szentírás, hogy Istennel járt. Isten félő ember. És Isten azt mondta neki, hogy megítélem a világot. Elpusztítom a korabeli világot. És Noé, ő, aki az Istennel járt, ő határozza meg a további történelmet. Ő is, akik a környezetében tartoznak, megmenekednek az Isten hatalmas ítélete előtt. Minden más és más elpusztul, ítélet alá esik, és ő megtartatik. Az ő akkori hívő jelenléte volt az, amely esélyt adott a világ megmaradó részén. Vagy nézzük tovább Ábrahám történetét. Ábrahám tulajdonképpen egy gyarló ember volt. A sok esetben, ha megnézzük az ő jellemrajzát, ugyancsak elbarasszalhatnánk. A hitnek mégis volt benne valami parányi mustármaghoz fogható részecskéje, és ez elegendő volt arra, hogy történelmet meghatározó tényé váljon, ami a mai napig is hat. Az Istennel járóknak, a hívőknek a jelenléte mindig is nem csak egyszerűen valami pillanatnyi eseményt vitt véghez, nem csak olyan téle fajta csodatétel volt, amire hát a sátán próbálta rávenni Jézus, amikor mondta neki, hogy hát sokasíts meg a kenyeret, vagy amikor mondta neki, hogy vesd alá magadat, hiszen mi kell a népnek, egyfajta létbiztonság és egyfajta szenzációéség van az emberekben. Nem véletlen, hogy a korabeli, az ókori görögök vagy a tengerparti népek a kikötő közelében az agórára mentek ki, vagy a kikötőbe mentek ki, mert várták a szenzációkat, és akkor a korabeli világban ezek a szenzációk voltak azok, amelyek felcsigázták az emberek érdeklődését, és hozzátartoztak a mindennapi élet komfortjához. Fizikálisan, biológiailag a kenyér, egyfajta létbiztonság, lelki értelemben pedig a különféle hírek és a különféle dolgok, a különféle szenzációk. Aztán ugyancsak ott volt abban a régi világban is a hatalomvágy. Hiszen emberek, akikből királyok lettek, vagy birodalmak alkotói, hát tulajdonképpen ezzel a szándékkal kezdtek el ténykedni. Kaptak valamilyen isteni elhívást. És jól is működtek a dolgok. De aztán generációk után, amikor uralkodó dinasztiák alakultak ki, már nem biztos, hogy a második vagy a harmadik dinasztiához tartozó uralkodó az már ugyanolyan lelki minőséget hordozott, mint az, akitől örökölte. Igen, ha tényleg figyelmesen végigolvasuk a Szentírást, szinte kiragyognak azok az események, amelyek arra mutatnak, hogy Isten mindig azzal kezdte a többre bizatást, hogy szólt valakihez. Gedeon történetét néz, találkozik Isten angyalával, majd maga az Úr szól hozzá, és azt mondja, indulj el ezzel az erővel, és szabadítsd meg a népet. Korábban hiába fújt volna a kürtjébe, senki sem mozdult volna rá, nem figyeltek volna oda rá. De amikor az Úr megszólította, utána eltávolítja a bálványt a környezetéből, és utána emberek figyelme felébred, és mellé állnak, és végbe megy az Isten szabadítása, nem tömegek által, hanem kevesek által, akik odafigyelnek ő rá. Mert immár méltóvá vált arra, hogy odafigyeljenek rá. Vagy nézzük meg József történetét. Ott van benne is az Isten szabadítás. Kedves személyiség ő Isten előtt. A testvérei haragusznak rá, mert kisebb rendűségű érzéssel vannak iránta, hiszen olyan jóslatokat mond, vagy olyan értelemmel rendelkezik, amely mellett az ő képességeiek eltörpülnek. De meg kell, végig kell járni neki is a megpróbáltatások útját, de áldássá válik. Amikor rabszolgaként eladják, Potifár házába kerül, ott is a keze nyomán és minden munkálkodása nyomán áldás adatik. Vagy amikor börtönben van, ott is áldássá válik. Majd amikor onnan kihozzák, aztán a fáraó megcsodálja az ő készségeit, képességeit, és hatalmas pozícióba helyezi, megtartóvá válik abban a térségben a 7 szükesztendő idején. És a későbbiekben is. Nem csak annak a környéknek, annak a régiónak a számára válik áldása, hanem még a saját testvéreinek is, és a saját házanépének is, ahonnan elszármazott. De testvéreim, akár hova megyünk, akár mit nézünk, vagy megnézzük Jórás történetét. Ott is ránézve történnek dolgok, amikor engedetlen, akkor veszélybe kerül a környezet. Vagy amikor engedelmes, akkor pedig megmenekül egy hatalmas világváros, Ninive. Az ott élő embert. De más vonatkozásokban is lehetne szinte vég nélkül felsorolni azokat az eseményeket, amelyek kiragyognak a történelemből is, amikor hívő emberek nyomán áldás adatik sokaknak. Pál apostol történetéből is tudjuk, emlékezzünk rá, amikor hajótérés szenvednek. Isteni kijelentést kap, hogy megnyugtatja aztán az embereket, hogy ne féljetek. Isten nékem adott benneteket. Az Úr angyala mellém állt, és azt mondta, hogy senki el nem pusztul. A hajó tönkre megy, a hajó elpusztul, de ti életben maradtok mind, mert az Úr nekem adott benneteket. És Isten rávaló tekintettel megtartja azokat, akik a hajóban vannak. De ha megnézzük Jézus munkálkodását ott is, ha csak ezt a fajta csodatételt nézzük, amikor ott vannak a viharban, amikor a tanítványok is már kétségbe esetten hát nógatják, hogy hát Uram, hát nem veszed észre, hogy veszélybe vagyunk, hogy mindjárt elmerülünk, elpusztulunk. És Jézus lecsendesíti a vihart. Lecsendesedik a vihar, ők pedig megmenekülnek. De testvérem, nem csak ők. Mert hiszen más hajók is voltak a vizen. Mások is megmenekültek és megmenekülnek. Sokan nem is tudják, ahol jelen vannak a világban Isten gyermekei, megváltott emberek, ott Isten áldásai is kibontakoznak. És ezt szeretném kihangsúlyozni ebből a 11. versből, amikor így szól, hogy hát és akkor a sátán eltávozott tőle, és angyalok jöttek, és angyalok szolgálnak neki. Vagyis, ha visszamutatunk az előzményekre, akkor azt látjuk, hogy a legnagyobb megkísértések idején is, hogyha valaki kitartóan az Istennel való közösségre törekszik, és a válságos pillanatban, az utolsó órákban, a böjt végén hűséges tud maradni, akkor megtörténik az a fajta lelki fordulat, amit ebből a történetből is látunk. Testvéreim, nem hiába való dolog az embernek azon igyekezete, amikor életvitelében vagy gondolatvilágában mindenek felett való helyet kap az Isten és az ő akaratának tudakolása. És hadd mondjak egy örömhírt, hát ez megadatott néktek is. Mindnyájunknak, amikor Jézusra figyelünk, amikor látjuk az ő életét, és amikor megtapasztaltuk és megtapasztaljuk az ő áldó jelenlétét életünk minden napjaiban, akkor biztosak lehetünk afelől, hogy a mi életünk, a mi munkálkodásunk sem hiába való az Úrban. Higgyétek el, talán nem is tudjátok, a környezet sokszor előbb észreveszi, hogy áldásul vagytok abban a környezetben, ahová állított benneteket az Isten. Akármilyen pályán vagytok, akármilyen munkahelyen, akármilyen környezetben vagytok, de áldásul vagytok azon a helyen, ahol ott vagytok, mert rátok való tekintettel Isten megáldja azokat is, akik körülöttetek vannak. Megáldja a családtagjaitokat, megáldja a munkatársaitokat, megáldja azokat az embereket, akikkel talán esetlegesen kerültök össze valamiképpen. Megáldja mind azokat, akiknek a körében megfordultok, rátok való tekintettel. Milyen hatalmas kiváltság, testvéreim, ha ebbe belegondolunk. Igen, a hívő életnek, a hívő jelenlétnek az áldásai bontakoztak ki, és bontakoznak ki ennek nyomán. Az evangéliumokban egy minta adatik elénk. Nem véletlen egyébként, amikor az ember tudatosan is próbál azon munkálkodni, hogy közeledjen Istenhez. Hányszor találkozunk ezzel, vagy csodálatos Zsoltár vers is, hogy szóval csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És próféta történetében is találkozunk ezzel, amikor kívánja az Isten közelségét, hogy Uram, mutasd meg magadat! Aztán jön a vihar, Isten nincs a viharban. Jön valamiféle hatalmas szélvész, Isten nincs a szélvészben. Megmozdul a föld, Isten nincs a föld megmozdulásában. És egyszer csak megszólal egy halk és szelíd hang. És abban a halk és szelíd hangban ott van Isten, a lélek csendjében ott van Isten, és a lélek csendje az a halk és szelíd hang hatalmasabb, mindent átformáló isteni erő és isteni jelenlét. Amikor valaki, így mondom, böjtöl, most ne csak az ételektől való tartózkodásokra gondoljunk, vagy az életvitel bizonyos részeinek a leredukálására, az is benne van, az is benne lehet, hanem inkább annak a fajta értékrendnek az elsajátítására, és annak az értékrendnek az elismerésére, hogy mindenek előtt és mindenek felett a legfontosabb számunkra az Istennel való élő közösség, hogy az ő lelke vezéreljen bennünket. Valamelyik ige hirdetésem alkalomával egyszer utaltam, egy példát hoztam fel, egy írónak, Trevinnek, van egy ilyen című könyve, hogy a halálhajó. Arról szól ez a történet, egy tengerésznek az életét mutatja be, aki ott sodródik a kikötőkbe, aztán valami munkát keres, végig nézi ott a hajókat, na hova szegődhetne el, aztán elszegődik egy hajóra. És kiderül, hogy ez a rozoga öreg hajó halálra ítéltetett. A szélhámos társaság valami magas összegbiztosítást kötött rá, és az a szándékuk, hogy alkalomattán ezt a hajót zátonyra futtassák. Ők megszervezik a maguk megmenekülését, tehát úgy készítik elő a mentőcsónakokat, vagy a mentőcsónakot, hogy ők megmeneküljenek, de a legénysége nem törődnek. Az nem fontos a számukra. Tehát olyan valakit állítanak oda a kormányhoz, olyan valaki áll a kormány mellett, akinek a feltett szándék, hogy a hajót zátonyra vigye. Na, ez az, testvéreim. A gonosz a sátán, ilyen, aki emberölő volt kezdettől fogva, ugye János evangéliumában találkozunk ezzel, azzal a szándékkal próbál oda tolakodni életünk kormány kerekéhez, ahogy a megkísértés történetében is látjuk, amikor azt mondja, hogy engem imádj, borulj le előttem és imádj engem, és neked adom a világ minden népei felett való hatalmat. Globális hatalommal ruháznak fel. És ha tényleg az ember átgondolja, megretten, hogy ilyen kísértéseknek lehetünk kitéve. És hányan és hányan ezekben a kísértésekben vergődnek, amikor megtehetnék, és Isten igéje erre próbál elvezetni bennünket, és hogy ezt vegyük komolyan, meg másokkal is próbáljuk komolyan vétetni, hogy nem mindegy, hogy kit engedünk oda az életünk kormánykerekéhez. Nem mindegy, hogy ki kormányoz bennünket, ki vezet bennünket, hiszen sok alternatíva nincs. Tehát csak az, hogy az, aki emberölő volt kezdettől fogva, aki elhitett, aki karriert ígér, aki jó dolgokat ígér, és próbál bennünket meggyőzni afelől, hogy akkor boldogulunk, vagy pedig azt engedjük oda az életünk kormánykerekéhez, azaz Jézust, akinek a szándéka az, hogy végig velünk legyen az úton. Lehet, hogy közben lesznek és vannak viharok, megpróbáltatások. Lehet, hogy közben lesznek különféle események, amelyek talán kétségbeesés határához sodornának bennünket, de nem engednek mégsem kétségbeesésbe, mert olyan valaki áll az életünk kormány kerekénél, akinek hatalma van megtartani, és hatalma van bennünket célba juttatni. Az embernek Istentől rendelt célja és rendeltetése van. A te életednek, mindannyiunk életének rendelt célja van, nem csak a magunk egyéni dolgaira nézve, hanem kire-kire Isten az ő akarata szerint rábízhatott olyat, olyan küldetés, olyan hivatást, vagy olyan körülményeket adhat az Isten az embernek, amely által nem csak magára vagy közvetlen környezetére, hanem tágabb környezetére is hatással tud lenni. Szeret benneteket és szeret bennünket az Isten, és ezért adta, kiárasztotta reánk áldó szeretetét, hogy csendességeinkben oda találjunk Jézushoz, oda találjunk a megváltóhoz, aki a legtökéletesebben vezet el bennünket Isten közelségébe, és vezet el bennünket abba a biztos célba is, amit elrendelt számunkra. Örök életet, üdvösséget adott nékünk az Isten, amit szem nem látott, fül nem hallott, embernek szíve meg sem gondolt, azt készített számunkra az Isten. Amen. Mennyei édesatyánk, hatalmas Istenünk, áldunk és magasztalunk téged azért, hogy szívünkben, lelkünkben te voltál és te vagy az, aki csendet és rendet tudsz teremteni. Köszönjük néked ennek lehetőségét, köszönjük néked a te áldott szent igédet és azokat az igéket, amelyekkel megragadtad lelkünket életünk folyamán. Köszönjük néked a te szeretetedet, köszönjük néked, hogy szent lelkedet töltötted ki ránk, és légy áldott Istenünk azért, hogy a te lelked vezérel bennünket a te utadon. Könyörgünk hozzád, hogy a te áldásaidat soha ne vondd meg tőlünk. Légy velünk életünk minden idejében, megpróbáltatásainkban is, és Urunk, könyörgünk hozzád, hogy adj nekünk lelki értelemben is halló füleket, látó szemeket, adj nekünk tőled rendelt erőt és kegyelmet. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy így áld meg rajtunk keresztül környezetünket is, és mind azokat, akik felé megnyitottad a készségünket, segítségre és áldásra. Urunk, mennyei édesatyánk, kérünk, adj lelki ébredést ebben az országban. Könyörgünk hozzád, hatalmas Istenünk, hogy távoztasd el a gonoszt, és a gonoszságnak minden kötelékétől szabadíts meg ezt a nemzetet. Urunk, állíts helyre bennünket, adj lelki ébredést, és tégy bennünket is valamilyen szinten részeseivé ennek a lelki ébredésnek. Kérünk, édesatyánk, hallgass meg imáinkat Jézusunk érdemért, és maradj velünk a te kegyelmeddel, szereteteddel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te feléd, és adjon békességet néked. Amen.